Ma igazán korán érkeztünk ide, ezután a rövid, de mégsem annyira könnyű szakasz után. Fel Olszébréróra, egészen 1300 méter magasba. A nap ragyogóan süt, de igen erős szél fúj itt a hegytetőn. Még van időnk megkeresni a 80 férőhelyes szállást, de bejutni nem tudunk, mert csak később nyitják ki. Így előtte letesszük a hátizsákunkat, a ránk izzadt ruhadarabokat szárazra cseréljük, nehogy megfázzunk. Ezután már igyekeznünk kell a 12 órai szentmisére a királyi Szűz Mária templomba, ami egyike azon keveseknek, ahol az Isten különleges kegyelméből oltári szentség csoda történt 1300 zord hófúvásos telén. Cellár Katalint idézve, egy méltatlan szerzetes tartotta a szent misét, és nem helyeselte az egyik paraszt áldozását, aki a rossz idő ellenére is felkereste a templomot. Ekkor az ostya és a bor mindenki szeme láttára Krisztus testévé és vérévé változott. A híres 12. századi kejhet, amelyben a csoda történt, és a katolikus királyok ajándékát, az ezüst erekje tartót a jobb oldali apszis oltára fölötti szekrénykében láthatjuk. Eddig az idézet. A vasárnapi szentmisére nagyon sokan érkeztek, egyben egy kis kirándulásra, ebédre. A csodás panorámájú néhány házból álló falucska ma már csak vendégfogadó. A kis templom tele, a szent mise után a hívek többsége égő gyertyát helyez a kis Jézust ölében tartó, díszes koronát viselő szűzanya 12. századi szobra elé, vagy a páncélvitrínben őrzött egyházi erekjék elé, amelyekben 7 évszázaddal ezelőtt a csoda történt a fenti idézet szerint. Nagyon örülök, mert itt szabad fényképezni, és még imára is van idő, melynek részlete a következő. Szűz Mária, égi édesanyánk, eszközölt ki számunkra azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Amen. A toronnyal egybeépített templom nem túl nagy, de az egymásra rakott lapos köves épület nagyon masszív, s időtállóságról tanúskodik, határozottsággal és nagy nyomatékkal bír. Szükség is van erre a magas hegycsúcson, a téli zord hidegben, ha most júliusban is ilyen erősen fúj a szél. A templom mögött találunk rá a zarándok kőkeresztre, ami eltér az eddigiektől, mert a benti szobor mással van a kereszten, alatta a kehely az oltári szentséggel, és lejjebb Jakab apostol. Most már lelkileg feltöltődve nyugodtan megkereshetjük azt az éttermet, ahol kedvünkre megebédelünk. A jó kis ebéd után körbejárjuk, és megcsodáljuk a vastag náttetős, kelta jellegű alacsony műemlékházakat, amelyek a templom építési stílusával azonosan, mintha belekapaszkodnának a földbe, nehogy az első szélvihar felkaphassa, és tovaröpítse őket. Egy-két ablaka olyan kicsi, hogy szinte alig észrevehető. Miközben így csodálkozunk, legnagyobb meglepetésünkre egy kedves régi ismerősbe botlunk, ami szeretett Margaritán Granyomból, akit mindig nagy örömmel emlegettünk, olyan szívélyesen fogadott a kész ebéddel. Elmondja, hogy ott letelt az ideje, és még nem kell visszatérnie a Brazíliába, így kérésére áthelyezték ebbe a refuba, így most itt várja és szolgálja a zarándokokat. Együtt indulunk vissza az időközben kinyitott szállásra. A benti honfoglalás és kis pihenő után mindent magamra veszek, és felsétálok a szélfúta, szomszédos kopár dombra, ahol azért sikerül egy csokor virágot összeszednem. Fenn a dombtetőn egy egyszerű, gerendákból összeácsolt korhat fakereszt hasadékait az ide látogatók telenyomkodták apró pénzzel, persze követem példájukat, hát ha visszajövök még. A kis csokrot a kereszt alá teszem. Körülöttünk a hegyek rendkívül érdekesek, mintha egy leporelló lenne alattunk, vagy egy harmonika, amit össze lehet tolni és széthúzni. Nagyon különleges látvány. Most már ideje visszamenni, mert fázom, és még mosnom is kell. A mosásból nem lett semmi, mert nem volt elég víz. Valamit magyaráztak nekünk a tartályról, amit nemigen értettünk. Itt már olyan szép számmal jövünk össze, hogy minden talpalatnyi helyen alszik valaki, nem csak az ágyban. Sok kedves régi és új ismerős, Anna is előkerült, no meg a papa a lányával, az új keletű Ruth, és akiket eddig még nem említettem, Németországból a testes, kiegyensúlyozott, jó humorú és jó étvágyú Nina, és barátnője Susanna. Velük is már párhuzamosan, talán Sahagún óta haladunk együtt, és egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Ninán érződik, hogy nem elégedetlen, és nem kritizálja Istent, hogy miért olyan külsővel ajándékozta meg, mint amilyen, mert el van telve Isten ráontott szeretetével. Kunda hostelben szállt meg, és itt van még a hosszúhajú Jack Amerikából, akit Dori Sámsonnak nevezett el. Elég fura figura, néha a szabadban alszik. Most már nem jutott neki ágy, nem zavartatta magát, és az ágyak között a földön ágyazott meg magának. Este 10 óra után az ágyban fekve gyönyörködünk a hegyek mögött lebukó, ritka szép naplementében. Szép napunk volt, köszönjük Istenünk! Gyönyörű vagy én, Uram! Szívem mélyéből áldalak, szívem mélyéből áldalak. Érik a gyümölcs, Steinbeck világhírű könyve évtizedek óta kísér, most újra utolér. Gyűjtsük be és mentsük meg a rengeteg gyümölcsöt, mert már nyakunkon a tél, hiába fövünk meg még a mai napon, jaj Istenem! Mára már fejre állt a világ, 3 hónap a tűzforró nyár, a kabolcák az Adriáról betelepültek hozzánk, majd hosszan elnyúló 9 hónapig tartó tél váltja fel a poklot. Hiányzik a tavasz lágy szele, és a lassú elmúlást hozó, szemerkélő őszi esők. A nagy forróságban közelgő vihar szele érződik a levegőben. Megint csak itt feszengek a gép, és az Isten ott a betakarítás közepette. Melyik ujjamat harapjam meg, Uram, valamelyik mindig fáj, beérett a cseresznye, roskadozik a szedésre váró ribizli bokor ága, a piacra is ki kell rohanni, mert meghozták az epret, és már a szarkák is mindenfelé kiejtik a csőrükből az ellopkodott szedret. Így eszmélek rá, hogy már az is érik, nem vagyok 100 karú síva istennő, hogy mindennek eleget tegyek, és még Dani is itt köhög, vele is játszanom kellene. Megáll a hátam mögött, és kérdőre von, te mit csinálsz? Hát írok, kicsim, mert hajt a kényszer, most aztán gyorsan fussunk el a piacra, rohamra, segíts meg, Istenem! Igen, uram, tudom, tudom, megint itt egy új év a nyakamon. Mit csináljak, amikor az a rengeteg gyümölcs éretten potyog a nyakamba? A ribizli éréssel kezdődően újra leállt az írás. A gyümölcs rám rohad, és az utcán mindig szembe jön velem a 7.32. A kilométerek száma Roncesvalles és Compostela között, és annak minden számkombinációja, ami eszembe juttatja a tartozásomat te feléd. A kísérő 37. zsoltár is szervesen beletartozik ebbe, 7.32. Ha összeadom, 12. Az új szövetség taltó pillérei, még ez is. Tartsatok meg engem is. Ha tovább játszadozom a számokkal, 1 meg 2, 3. Atya, fiú, szent lélek, hazaérkezem. Ez a te utad, atyám, ez az egyedül járható út, csak tudjak rajta megmaradni egy életen át. Pió atya is azt írja, mindig, mindenben, minden körülmény között alkalmazkodj Isten akaratához. Ne félj! Ez a biztos út, amelyen át a mennybe juthatsz. Most melyik ujjam harapjam meg? Mindegyik fáj. Az újszülött kis keresztlányomat is most fogjuk megkeresztelni. És a skizofrén nővérem? Őt is sikerült, uram, a te segítségeddel a saját fia gondjaiba helyeznem. Azért ez nem volt ilyen egyszerű, mint ahogy itt fél mondattal elintézem. Azt a lelki traumát és elerőtlenedést csak te tudod, Istenem, ami ezzel jár. Mindez egybeesett a kedvenc unokabátyám Sándor hazatérésével, aki már évek óta szorgalmazta a nővérem orvosi kezeltetését. Ez volt az első jó cselekedete a mennybe érkezve. Ebben is csak az Isten kegyelmét látom meg, mert a haláleset elvonja a figyelmemet a másik problémáról, hogy ne ragadjak bele. Pontosan hasonlóan történt édesapám halálakor, évtizedekkel korábban, amikor a munkahelyem elvesztésével járó lelki összeomlások nem tudtak leteperni. A baj mindig csőstől jön, mondják a régi öregek, hogy a figyelmünket megossza, és ne tudjon egy dolog a földbe döngölni. Meg azután közben a kificamodott kezem miatt hónapokig szaladgáltam gyógytornára. Ó, uram, hogy tudok majd előtted megállni ilyen késlekedéssel? De hogy tudnék mentegetőzni, amikor igazán csak te tudod, hogy min megyek keresztül a hétköznapok szorításában? A szén és fahordás során, hogy a gázkazánt még csak véletlenül se kapcsoljam be, mert megfizethetetlen. Hiszen a kandalló építése is pontosan ezért történt. Ám azért megvigasztalsz, amikor a vacsora előtt önkéntelenül úgy jön az ima a számra, hogy édes Jézus, légy vendégem, edd meg, amit adtál nékem, és jókedvre derülök. Soroljam! Még eszembe jut az öreg autóm kitörő kereke. Ez mind a jólét jele. Nagyon szeretsz, Istenem, próbára teszel. Na meg a kutyaharapás, de a tetőcsere sem maradhat ki. Ilyen elgyengülésekben a gonosz milyen könnyen meg tud minket vezetni, a lelkünket akarja fogjul ejteni, és már is rossz vágányra fut a vonatunk. Ember legyen a talpán, aki a gödörből fel tud tápászkodni, és visszakanyarodni nyugodt vizekre, a biztos kikötőbe. De ismét kapom a megerősítést. Ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a megváltód. Akkor még nem is említem az említésre méltatlan eseményeket és emberi támadásokat, amiket csak te tudsz, Istenem. Amikor kiderül valaki kedves szeméről, hogy megmérettetett és könnyűnek találtatott. Milyen gyarló is az ember a földhöz ragadt vágyaival. Ilyenkor csak egyetlen egy az erőt adó, hogy felismertem, véget ért, hogy túl tudtam lépni súlyosabb következmények nélkül, és csak futni, futni előre, azért is befejezem. És Krisztus Urunk is fel tudott állni, még a harmadszori elesését követően is, ebbe bele kell kapaszkodnom. Nem hagyom magam a cél előtt egy kicsivel végleg kifulladni. Rohamra, venga! Már csak röpke 150-200 kilométert kell megmentenem az enyészettől, beleszámítva az északi úton megtett zarándoklatunkat Karabandába és Limpiászba. Mi ez az előzőekhez képest? Semmi. A remény hal meg utoljára. Dicsőség az Úrnak, szeret az Isten.
Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária, Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották.